Fennállva fohászkodjunk, testvérek! A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten, tőle szálljon reánk áldás és kegyelem. Ámen. Kedves fehérvári gyülekezet, kedves vendégek, résztvevő testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk a Mózes második könyvéből, a kivonulás könyvéből, a 20. részben az első 6 verset olvasom. Felolvasandó igét helyeteket elfoglalva, nyitott szívvel és figyelemmel hallgassátok. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat és harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. A mi Úrunk adja meg, hogy mindez valóság legyen a mi életünkben, és teremjen jó gyümölcsöt, ezért most fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Jézus Krisztus által, amikor a 10 parancsolatot halljuk, akkor mindig arra gondolunk, hogy most valami terhelő fog elhangozni, hogy most megint bűnösnek találtatunk, mert úgy érezzük, hogy ezek kemény szavak, a te parancsolataid, amelyeket mi nem tudunk megtartani. Mégis, Urunk, kérünk most, hogy beszélj a szívünkre, szólj hozzánk, mert nem azért jöttünk most, hogy a pattársunknak szólj, vagy az otthon levőknek, hanem azért, hogy nekünk személyesen. Urunk, kérünk téged, hogy legyen valósággá a mi életünkben mindaz, amit most szólsz hozzánk, és úgy figyeljünk a te igédre, engedelmes szívvel, a te nagy neved dicsőségére. Amen. Ige hirdetéssel készülve még énekeljünk egy éneket. Ez a 119. Zsoltárunknak a 14. verse legyen. 119. Zsoltárunk 14. verse így kezdődik. Add megismernem parancsolataidat. Hallgassátok meg, testvéreim, melyik igét szólja hozzánk, ami Urunk Istenünk hogyan szól ma hozzánk a már felolvasott igeszakaszból, a Mózes második könyvéből, a kivonulás könyvéből, a 20. résznek 6. versét, 5. versét olvasom. Én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Foglaljuk el a helyünket. Kedves székesfehérvári gyülekezet, így Bálint napon, Valentin napján, illetve a házasság hetének a végén, bármennyire is óckodunk a rózsaszín szívecskéktől és a csöpögős filmektől, talán mégis valahol mélyen elgondolkozunk a szerelmen. Mi is a szerelem? Hogy állunk a szerelemmel? Nem tudom, testvérek, bizonyára legtöbben voltunk már szerelmesek, és tudjuk azt, hogy milyen, amikor valaki ilyen állapotban van. Egészen őrült dolgokat képesek vagyunk megtenni. Hosszan telefonálni, nagy telefonszámlákat gyártani, lekésni az utolsó buszt, elázni. Ezeket mind meg szoktuk tenni. Én eszembe jut, hogy a feleségemmel ez nem is volt olyan régen. Távol laktunk egymástól, ő Csőszön, én Pesten, és hát minden este 10-kor bedett rendszerűen felhívtuk egymást. És ezt akkor is megtettük, amikor egész nap együtt voltunk, és a szüleim nem is értették, hogy hát mit tudtok még mindig beszélni egymással. Egész nap együtt voltatok, és ezt nagyon nehéz volt megmagyarázni. És a szerelemhez hozzá tartozik kicsit a féltékenység is. Amikor az a másik fél, az a szeretett fél, az nem velünk van, hanem esetleg a másnak a poénján nevet, vagy mással beszél telefonon, vagy nem éppen velünk foglalkozik, akkor kicsit olyan furán érezzük magunkat, olyan féltékenyek vagyunk, féltjük a szeretett felünket attól, hogy elragadják tőlünk. Ilyen a szerelem és a féltékenység. És nagyon nehéz elképzelnünk, kedves testvérek, hogy Isten és ember között lehet olyan kapcsolat, amit a szerelemmel jellemezni lehetne. Pedig a Biblia több helyen is így fogalmaz, a felolvasott igében is egy erre utaló kifejezés van, hogy féltékeny Isten vagyok, ugye ezt mondja az eredeti szöveg is, ott talán a szeretet szó nincs is benne, de a féltékenység, ami leginkább ilyen kapcsolatokban jön elő, sokszor előfordul Isten és az ő népe kapcsolatában. Pedig Istenre nem így szoktunk gondolni, mint ahogy a szerelmünkre szoktunk gondolni, hiszen Istennek nem foghatjuk meg így testi módon a kezét, nem telefonálhatunk vele hosszú órákon át, nem állhatunk érte az esőben, nem tölthetünk el egy egész életet vele, így egy lakhelyen vagy együtt. De ha jobban belegondolunk, és amikor ezeket a mondatokat mondom, én is arra gondolok, hogy mégis lehetséges ez? Mégis lehetséges Isten és ember között valami ilyesmi, egy ilyen kapcsolat? Tudjuk az Ószövetségből, hogy van egy nép, amelyikkel Isten különösen törekedett egy ilyen jellegű kapcsolatra, egy ilyen szeretett kapcsolatra. Ez a zsidó nép. És nem azért választotta őket, mert ők valamivel sokkal különlegesebbek lettek volna, mint bármelyik más nép. Isten szuverén akaratából, az ő saját akaratából lett ez. Ha valaki engem kérdez, én azt mondom, hogy ahogy a Bibliát olvassuk, ugye a zsidó nép, mint a népek orvosi lova áll elénk. Ők voltak azok, akik mindent, amit ember elkövethet Isten ellen, azt elkövették. Persze mi sem vagyunk sokkal különbek, sőt egyáltalán. És ennek a népnek szól ez a néhány mondat, amit felolvastam most a Bibliából, a 10 parancsolatnak az első 2 parancsolatát. Ő hozzájuk szól, őket szólítja meg. De tudjuk, hogy Jézus Krisztus óta, aki azt mondta, hogy egy iótát sem, tehát egy vesszőt sem szabad elhagyni a törvényből, vagy annyit sem szabad hozzátenni, azóta tudjuk, hogy ez nekünk is szól. És ezt komolyan kell vennünk, és így kell gondolnunk a 10 parancsolatra. Isten először bemutatkozik. Én vagyok az Úr. Miért teszi ezt Isten? Mózes mondhatná, hogy tudom. Hát már találkoztunk a csipkebokornál, meg egyéb helyeken. Miért kell bemutatkozni a Istennek? Ez két esetben lehetséges, hogyha be kell mutatkoznunk egymásnak. Az egyik az, hogyha még nem találkoztunk. Természetes, mi emberek is bemutatkozunk egymásnak. A másik eset az, amikor már találkoztunk, de nem emlékszünk egymásra. Nem ismertük meg egymást. Újra be kell mutatkoznunk, hogy tudod, én vagyok az, akivel itt és ott találkoztunk. És akkor Isten hozzáteszi, hogy én vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Tudod, én vagyok az, aki szétválasztottam az én hatalmammal a Vöröstengert. Én vagyok az, aki megszabadítottalak benneteket. És hogyha elfogadtuk azt, hogy a 10 parancsolat nekünk is szól, kedves testvérek, akkor Isten nekünk is bemutatkozik újra. Én vagyok az Úr, a te Istened. Nem a református egyház Istene vagyok, nem az összes keresztjének Istene vagyok, nem a vallásosak Istene vagyok, hanem a te Istened. A te személyes Istened vagyok. És ez nagyon sokat jelent. Mert ebben benne van az, hogy én vagyok az, aki téged formáltalak. Én vagyok az, aki már tudtam rólad, amikor még anyád méhében voltál. Én vagyok az, aki hordoztalak egészen mostanáig, hogy itt ülhess 2016. február 14-én. Én vagyok az, aki adtam neked előmenetelt. Én vagyok az, aki egészséget adott neked. Aki erőt adott neked, hogy felkelj. Én voltam az, akihez szólhattál, amikor bajban voltál. Én voltam az, akinek elmondhattad az örömeidet. Én voltam az, aki szóltam hozzád az igém által, mondja Isten. Én vagyok az Úr, a te Istened. Isten azzal, hogy elmondja, hogy kihoztalak Egyiptom földjéről, azt mondja, hogy én vagyok az, aki megszabadítottalak téged. Én vagyok az, aki meg tudlak téged szabadítani. Hogy én szeretlek téged. És Isten szeretetéhez hozzátartozik az ő féltékenysége is, ahogy említettem ezt, meg ahogy tudjuk is. És azt mondja, hogy kérlek, ne legyen más Istened rajtam kívül. Féltőn szeretlek téged. Féltékeny vagyok mindenre, ami az én helyembe áll, mondja Isten. Mert én tudlak téged megszabadítani, én tudok neked örömöt adni, én tudok neked megbocsátani. Én vagyok az Isten, és ezért fáj, hogyha nem velem osztod meg a bajaidat. Fáj, hogyha inkább a problémáidra gyógyszereket szedsz be, hogy nyugtatót veszel be, vagy altatót. Fáj, hogyha először inkább a természetgyógyászhoz, vagy a pszichológushoz rohansz. Fáj, hogy nem vallod be a bűneidet, a hibáidat, pedig én meg tudnám bocsátani azokat, és meg is bocsátom azokat. Sajnálom, hogy másban keresed az enyhülést. Olyan dolgokban, amelyek csak utánzatai az én erőmnek. És sajnálom, hogy nem vettél el mindent tőlem, amit én adni tudnék, mert Isten ilyen. Ő sokkal többet tudna adni. És Isten féltékeny mindenre, ami az ő helyébe léphet a mi életünkben. A pénzedre, nem a pénzre önmagában, mert azzal nincs semmi baj, de a pénz szerelme az, ami az ő helyébe léphet. Vagy önmagunk, amikor mi ülünk a trónon, hogy mi mondjuk meg, mi legyen, Isten féltékeny rád is. Sőt, még a vallásosságodra is, amikor azt gondolod, hogy a vallásosságod az egyenlő a hiteddel. Ő Isten féltékeny arra is. És sok mindenre, ezt mindenki maga tudja. Itt a élvezetek és egyebek. Nem önmagukban baj sok minden, hanem az, hogyha Isten helyébe lép, hogyha Istent akarjuk helyettesíteni ezekkel. És Isten azt mondja, hogy nem igaz, hogy ezeket szeretett helyettem. Nem akarok Isten szájába adni szavakat, de mégis talán azt mondhatná, hogy mi a baj velem? Mi az, amit nem tettem meg veled? Miért futsz máshoz? Mi a baj velem? És abban az időben, amikor Isten Mózeshez szól, a bálványok, a más dolgok, amelyek helyettesítették Istent, azok a aranyborjú volt, tudjuk, miközben ezek a szavak elhangoznak, nem sokkal utána aranyborjút állít a nép. Ott voltak a baálok, aserák és a többi faragott istenek, ezek voltak a bálványok. Ma meg mások azok, amelyeket bálványozni tudunk. De Isten féltékeny ezekre, mert ő képes rá. És nem maga miatt mondja, hogy engem tiszteljetek, hanem miattunk. Mert azt mondja, hogy ők, ezek a faragott istenek nem tudnak megszabadítani, de én igen. És én nektek akarok jót. És nem korlátozni, hanem megvédeni akarlak ezekkel a parancsolatokkal benneteket. Persze Isten tudja, hogy nem tudunk úgy szeretni, ahogyan ő szeret, de egy dolgot azért vár tőlünk, az, hogy hűségesek legyünk ő hozzá, és hogy megpróbáljunk mindent, hogy szeressük őt, hogy viszonozzuk ezt a szeretetet, amennyire csak tudjuk. Hogy ne csaljuk meg őt, hogy hűségesek legyünk hozzá. Mi is elvárjuk egymástól, amikor egy kapcsolatban vagyunk, hogy ha mi elkezdtünk valamit, mi elmondtuk, hogy mi együtt járunk, vagy mi összeházasodunk, akkor ne legyen ebből megcsalás, hogy akkor mi most már együtt vagyunk. És akkor joggal várjuk el a másiktól, hogy ne csaljon meg bennünket. De ha mégis ez megtörténik, akkor az nagyon fájdalmas. És annak azért szokott következménye is lenni. Istennél is van következménye, ha megcsaljuk őt. Az ő megcsalása az Isten nélküliség, a bűn. És itt Isten és ember kapcsolatában csak mi emberek tudunk hűtlenek lenni hozzá, azt mondja az ige, mert ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. És ennek a megcsalásnak, ennek a bűnnek következménye van Istennél, mert azt mondja, hogy megbüntetem azokat, akik gyűlölnek engem, akik megcsalnak engem. Világosan kell látnunk, hogy vagy az Istennek szolgálunk, vagy őt szeretjük, ő van a fő helyen az életünkben, vagy pedig valami más. Nem lehet azt csinálni, amit egy barátom mesélt, hogy ő egy olyan iskolában járt, ami 3 emeletes volt, neki volt egy barátnője a földszinten, meg a másodikon. És amikor a földszinten volt, akkor azzal a lányjal kavart, amikor a másodikon, akkor meg azzal. Párhuzamosan futtatta őket. Ez nem működik Istennel. Isten nem lehet a szeretőnként tartani, hogy hétvégén vele vagyunk, aztán hétközben meg egész más a legfontosabb. Isten igazságos, és ezért megbünteti azokat, akik megcsalják őt. És ha most erre gondolunk, akkor ez eléggé lesújtó ránk nézve, mert ha belegondolunk, csak ezen a héten hányszor csaltuk meg őt, hányszor nem tettünk róla bizonyságot, pedig a mi szerelmünkről ugye úton útfélen bizonyságot teszünk, végre járok valakivel, itt a feleségem, büszkék vagyunk erre, de Istenről sokszor hallgatunk. Hányszor nem tettünk róla bizonyságot. De egy reménységünk van. Mert azt mondja, irgalmasságot cselekszek azokkal, akik hűségesek hozzám, és megtartják a parancsaimat. És Istennek a legnagyobb irgalmassága volt, Mózes akkor ezt még nem láthatta, de mi már tudjuk, hogy a legnagyobb irgalmassága az volt, hogy Isten Jézus Krisztusban eljött erre a földre. És bár tökéletes volt, mégis megfeszítették őt, ahogy tudjuk, és meghalt a kereszten. És ahogy nálunk embereknél a megcsalásnak sokszor az a következménye, hogy jó, hát akkor menjél. Menj a te szeretődhöz, ha ennyi ez a helyzet. Istennél nem ez a helyzet, mert Isten Jézus Krisztust hagyta el ott a kereszten. Mondhatná Isten, megcsaltál, akkor ennyi, de ő Jézust hagyta el. Neki kellett ezt elszenvednie, neki, aki tökéletes volt. És ezért lehet újra tökéletes a kapcsolat Isten és ember között. Látjuk, Isten igazságos, de az ő igazságosságánál még nagyobb az ő szeretete és hűsége irántunk. Mert azt mondja, hogy harmad íziglen büntetek, de ezer íziglen igazságot cselekszem mindazokkal, akik hűségesek hozzám, akik az én parancsolataimat követik. Így házasság hetének a végén Bálint napon, vagy Valentin napon, és a böjt első vasárnapjának a napján gondolkodjunk el ezen a kapcsolaton, ezen a szövetségen, hogy kicsoda nekünk Isten valójában, kinek tartjuk mi őt. Találkoztunk már vele? Újból és újból be kell mutatkoznia, elmondani, hogy mit tett velünk, mi az, amivel megcsaljuk őt folyamatosan? Mi az, amitől meg kell válni most a böjtben, amitől nem jutunk ő hozzá, és ami elválaszt bennünket őtőle, aki Jézusban mindenről lemondott miattunk. Szóljon végül az örömhír számunkra mindezzel kapcsolatban. Ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad. Mert ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad. Mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Amen. Fennállva válaszoljunk az igében elhangzottakra most ráfelelő énekként a 338. dicséretünknek. Az első versét énekeljük. 338. dicséretünk első verse így kezdődik, lelki próbáimban.
próbáimban, Jézus, légy velem. Nátán torodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísér, tőle szakadnom, ne hagyd semmiért.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt neked, hogy te akkor is hű vagy hozzánk, amikor mi hűtlenek vagyunk. Köszönjük, hogy te újra és újra bemutatkozol, és meg akarod magadat ismertetni velünk, hogy felismerjük végre a te szeretetedet és munkádat a mi életünkben. Köszönjük, hogy ott voltál mindig életünkben. Amikor nem vettünk még tudomást rólad, vagy amikor még nem is fogtunk fel ezt a világot, te már akkor is ott voltál. Köszönjük, hogy ott voltál velünk minden próbánkban, örömünkben. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk Jézusért, hogy oly sokszor megcsaltunk téged, hogy mással akartunk és akarunk folyton helyettesíteni téged. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg most bennünket, hogy ne legyen más Istenünk. Urunk, mutass rá, hogy mi az, ami elválaszt tőled minket a mi életünkben. Adj erőt, hogy ezekről le tudjunk mondani, tudva azt, hogy te mindig többet és jobbat készítesz. És imádkozunk ezért a gyülekezetért, a családokért, a házasságokért, a párkapcsolatokért, Urunk, te áld meg azokat, és te adj bölcsességet ezekben. És imádkozunk gyászoló testvéreinkért is, hogy töltsd be azt az űrt, Urunk, ami a gyászolók szívében keletkezett elhunyt szerettük miatt. És imádkozunk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért, presbiterekért, lelkészekért, te áldj meg bennünket, dicsőítsd meg magadat a mi életünkben. Amen. Most egy percnyi csendben gondoljuk végig, hogy mi az, amit még el akarunk mondani az Úrnak, így imádkozzunk csendben. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod a mi csendben mondott imádságainkat is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok az Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljatok helyet. És most záró énekünket énekeljük. Ez a 272. dicséretünk legyen. Záró énekünk 272. dicséretünk első, második és hatodik verse. 272. dicséretünk első verse így kezdődik. Mind jó, amit Isten tészen.